Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. Egyre több olyan film kerül a kedvenceim közé, amelyik a semmi kis életünk mienségét mutatja meg. Hogy milyen csomaggal indulunk az életben, az átörökített fájdalmak mikor és hogyan törnek elő belőlünk, hogyan darálnak be valamennyiünket a napi teendők, miért felejtünk el beszélgetni, miért kezdünk vádaskodni, miért nem emlékezünk, hogy valamikor szépek és szerelmesek voltunk, a gyermeknevelésben miért ismételjük meg a szüleink hibáit, ha meg ezt a repetitivitást sikerül megúsznunk, miért jön más, hihetetlenül nagy tévedés, miért kezeljük rosszul az idő múlását. És ami a legfontosabb, miért fáj ennyire minden? Igyekszünk megérteni folyamatokat, magunkat és a körülöttünk élőket, és átmenteni egy kis jót a nehezebb napokra. Hajdú Szabolcs magyarországi filmrendező, sokszínű egyéniség, nagyon eltérő tematikájú és stílusú filmeket tett le az asztalra. Nincs értelme például kapcsolódási pontokat keresni a Macerás ügyek és a Tamara között, az azonban tény, hogy mindkettőt egy tehetséges, érzékeny, szókimondó alkotó készítette. Hajdú Szabolcs ugyanannak a nemzedéknek a tagja, mint Pálffy György vagy Török Ferenc, és jó ideje ugyanúgy kegyvesztett, mint említett kollégái. Egyikük sem rejti véka alá a véleményét a magyarországi filmfinanszírozással, a támogatási trendekkel kapcsolatban. Amit felrónak a rendszernek, az amúgy köztudott és sok művész által osztott észrevétel. Szerintem a félreállítások nem is annyira a kritikáikkal van összefüggésben, inkább azzal, hogy vagy két évtizedig folyamatosan nyerték a fontosabbnál fontosabb díjakat a nemzetközi fesztiválokon. De már a művészfilm, a szerzői film mellőzött kategória lett, szórakoztató sorozatokra, vagy a magyar nemzet vitathatatlan nagyságát hirdető történelmi filmekre többet költenek, mint olyan alkotásokra, amelyek bonyolult gondolatsorokat indítanak el bennünk. Tény, hogy az a nemzedék, amelyik 1989 után fontos elődeihez méltó filmeket hozott létre, kényszer szabadságon van, és lassan-lassan elfárad. Megszokik, vagy megszökik. Sokan külföldön próbálkoznak, mert továbbra is filmekkel szeretnének foglalkozni, mások meg Magyarországon keresik a megélhetési lehetőségeket. Hajdú Szabolcsot nem olyannak ismertem meg, aki könnyen feladja. Nem is tette. Ha nem volt pénze saját filmre, elment játszani a máséban, visszatért rendezni és vagy játszani a színházba. Színházban született az Ernelláék Farkaséknál, amelyben két egymástól eltávolodott testvér hosszú idő után ismét találkozik. Az együttlét régi és új sérelmeket hoz felszínre, részleteiben látjuk mindkét család érzelmi nyomorát. Realista film, hiteles helyzetjelentés a kisgyermekes polgári család bajairól, bánatairól. Hajdú Szabolcsnak volt egy alapalkotó csapata, velük készítette az Ernelláékat. Aztán rájöttek, hogy a történet vásznon is szépen működne, ezért 2016-ban szinte semmi pénzből elkészítették a filmes változatot, és az Karlovivári-ban fődíjas lett. Pár évre rá, 2023-ban elkészült a Kálmán nap, amelyben egy névnapozás hoz össze barátokat, most pedig itt az 1% Indián, amelyben egy közös barát halála miatt ülnek össze régi cimborák. Mindkettő először színházban született, utána lett belőle forgatókönyv, majd film. Ez Hajdú Szabolcs magánélet trilógiája, és a három darab esetében igenis van összefüggés, folytonosság, még akkor is, ha változnak a karaktereket alakító színészek. Az azonban szabály maradt, hogy ezek barátokkal közösen kigondolt és eljátszott történetek. A trilógia harmadik része, az 1% Indián szeptember 5-től látható a romániai mozikban. Az idei TIFF-en is vetítették, én akkor láttam, és akkor sikerült beszélgetnem Bántó Csabával, aki mindhárom filmnek operatőre volt.
–
Hajdu Szabolcs trilógiájának szereplői középosztálybeliek. Abból a társadalmi rétegből valók, amelynek az élet nem osztogatott bőkezűen, de akik önerőből elértek valamit, óriási erőfeszítéseket tettek, hogy a gyermekeiknek jövőt biztosítsanak, maguknak pedig egzisztenciális stabilitást. Értelmiségiek, olvasottak, modernek és önazonosak. Állítólag. Az 1% indián azonban egy következő, a felsoroltakon túlmutató állapotot rögzít. Egy közös barátjuk temetése után összeül a három jó barát Andris otthonában, ezt a karaktert alakítja Hajdu Szabolcs. Jelen van mindhármuk felesége vagy barátnője is. Hat ember egy szobában, egy veszteség után. Előkerül az ital is, ahogyan egy rendhagyó toron szokott, és miközben konkrétan nem történik semmi, mégis elszabadul a pokol. A főszereplő ezúttal Rajmund, akit Gelány Imre alakít, és aki egyre harsányabban, egyre bántóbban fejezi ki magát. Zsidózik, nőgyűlölő szövege van, és mint kiderül, néha bántalmazó társával, a Tankó Erik által alakított Csibivel. Borogatja a poharakat és a kávés csészéket, pénzhiányról meg nehéz életről papol, és szerte fröcsögi undorító elméleteit a nappali asztalától. A Szabó Domokos által megformált Árpi egyértelműen a Rajmund bűvkörében él. Nem csodálja őt, valaha a fiatal korukban valószínűleg ezt tette, de kicsit fél tőle, meg gyáva ellent mondani neki. Amúgy Árpi tele van adósságokkal, titokban Niki pénzéhez nyúlkál, jobb is, ha nem pofázik túl sokat. Andris pedig, a házigazda, mintha többet foglalkozna pecsétes abrosszal, mint barátja elviselhetetlenségével. Árpi társa, a Tóth Orsi által megformált Niki az egyetlen, aki ellenszegül a végeérhetetlen hímsoviniszta megnyilvánulásnak, de valahogy szeretetlenül, sértően és kioktatóan teszi, ami olaj a tűzre, és Csibit abba a helyzetbe kényszeríti, hogy magyarázkodjon. Andris felesége, Zsuzsi, akinek szerepében Pető Katát látjuk, a legvisszafogottabb, a legtávolságtartóbb. Mint kiderül, azért, mert ők másnap Andrissal Mexikóba utaznának, ahová a férfit egyetemi tanárként hívják, csak hogy Zsuzsi nem tudja, mit kezdjen magával az idegen környezetben, és még nem döntötte el, hogy követi-e a férfit. Talán Andris kissé fölényes magatartásának is az a magyarázata, hogy holnap új élet kezdődik, minek tönkre menni a régi haverok alpárisága miatt. Amúgy Hajdu Szabolcs a többi filmben is enyhén arrogáns fickó. Hajdu Szabolcs több tíz ismerős meg a stáb tagjainak történeteiből, hozott mondataiból rakta össze az 1% indiánt, amelyből csak úgy sugárzik a kilátástalanság. Ezek az emberek nem gonoszak, csak irányt vesztettek, lecsúsztak. Rajmund konkrétan is, régi gönceiből az áporodott keserűség árad. Árpi a legjobb úton halad a szétesés felé, és akarat gyengesége miatt valószínűleg bárgyú szemekkel fogja bámulni élete újabb és újabb csődjeit. Andris pedig nem is látja, pontosabban nem akarja látni, hogy baj van. Amikor felesége önzéssel vádolja és pszichológust javasol számára, replikaként csak ennyi hagyja el a száját. Neked kell elmenni egy pszichológushoz, nem nekem. Én magamtól is fejlődöm. Fullasztó film az 1% indián, ahogyan a trilógia előző két része is keményen megviselte a nézőt. Hajdu Szabolcs különös érdeme, hogy nagyon hiteles viszonyokat, párbeszédeket épít fel, alapos megfigyelés után írja forgatókönyveit, ezért a helyzetek, a mondatok akkor is ismerősek, ha konkrétan nincs közük hozzánk. Mert hallottuk így beszélni a szomszédot, a nagybácsit, mert a rokonságban is volt egy nő, akinek mindig kék-zöld foltos volt a felkarja, mert a kolléga is így viselkedik három pohár után. Mert hasonlóak a hozott dolgaink, az előítéleteink, mert nem csak a társadalom, az egyedek is egyre szívesebben hempergőznek meg a mocsokban, a gyűlöletben. A fekete-fehér 1% indián szereplőinek nehéz újabb esélyt adni. Inkább az látszik, hogy az évek múlásával egyre gyakrabban kerülnek előtérbe eddig okosan rejtegetett mániáik, a fáradtság és reménytelenség kiöli belőlük a változtatás szándékát. Nem igaz, hogy ez a hat ember már semmit nem érez egymás iránt. Soha nem gondolnám, hogy páronként vagy együtt nem voltak csodás pillanataik. Órákig emlékezhetnének szép mozzanatokra, egymásba kapaszkodva próbálhatnának felállni, de valamiért ennyi van, a beletörődés vagy az önámítás. Ha nincs rend bennünk, akkor a világ negatív hatásai cunamiként rombolnak körülöttünk mindent. Hajdu Szabolcsék a trilógia utolsó két részéért a kritikusok számos díját bezsebelték. A Kálmán nap és az 1% indián megosztva kapta a magyar filmkritikusok B. Nagy Lászlóról elnevezett fődíját. A legjobb forgatókönyv a Kálmán nap lett. Legjobb női főszereplőnek Tóth Orsit választották a Kálmán napbeli alakításáért. Gelány Imre pedig a legjobb epizód szereplő díját vehette át, ugyancsak a Kálmán napban vállalt szerepéért. Bántó Csaba operatőr a trilógia mindhárom részében dolgozott. Ezúttal is az ő kézi kamerája rögzített mindent, ami ebben a nyomasztó légkörű nappaliban történt. Az 1% indián, amint említettem, szeptember 5-től látható a romániai mozikban, de már vetítették idén a TIFF-en. Akkor ültünk le beszélgetni Bántó Csabával egy csendes, eldugott kolozsvári teraszra. Hallani fogják, hogy csendes, eldugott hely egyszerűen nem létezik a városban. Ha más nem, akkor néhány repülő hangja biztosan beleszól a legmeghittebb beszélgetésbe is. Mielőtt Bántó Csaba operatőrt hallanák, itt van a Balaton Együttes Mindig Minden című dala, ez csendül fel az 1% indiánban. Hajdu Szabival valahogy ebben a trilógiában szószoros értelmében összenőttetek, tehát hogy nagyon jól ismeritek és értitek egymást. és míg az Erne Láik Farkaséknál egy nagy csapat volt, és később is csatlakoztál hozzájuk, szerintem mára már fél szavakból értitek egymást. Ennek van egy sajátos filmnyelve, egy sajátos képi világa. Most ennél a harmadiknál még sokat kellett egyeztetnetek azt illetően, hogy te mire figyelsz, mire fókuszálsz, vagy pedig már annyira érted, hogy hogy akarja működtetni a történeteket, hogy bizonyos döntéseket akár egyedül is meg tudsz hozni, és max rá kell bólintania.
Ez a folyamatos együttműködés segít abban, hogy egyszerűbben rá tudjunk hangolódni egy-egy munkára, és jobban értsük azt, hogy ki mire gondol. De alapvetően minden projekt más, minden munka más, és az, hogy arra a kimondott filmre vagy filmnyelvre mit határozunk meg jónak vagy működőképesnek, az egy folyamat. És még akkor is, hogyha ez akár egy trilógiához kapcsolódóan egy harmadik rész, vagy ugyanannak a rendezőnek egy másik filmje, akkor is magát a filmet kell külön kezelni, hogy annak mi lesz majd a világa, amin keresztül majd másfél órán át mesélni fog. Ez egy beszélgetés folyamat, ami a forgatókönyv kapcsán elindul. Ez egy picit speciálisabb helyzet, olyan szempontból, hogy ezeknek a filmeknek színházi alapja van, tehát nem teljesen a nullából kezdjük el a forgatókönyvet pontszolgatni, már ismerős számomra a darab, ismerős a helyzet, a fordulatok, a szereplők, a dinamikák, az már megvan. Mégis egy ilyen fél emeletről indulunk, mert egyszer csak születik ebből egy filmes irodalmi forgatókönyv, ami nem tartalmaz mindent, vagy nem olyan formában, ahogy az a színházi darabban jelen volt, és azt kezdjük el boncolgatni, hogy ez milyen stílus tudna kapni, ez milyen feldolgozási formát tudna kapni, ő mit képzel, én mit képzelek. És akkor ezt egyeztetjük, prókat és kontrákat hozunk fel, megyünk végig jelenetenként, hogy ennek mi állna jól, ú, de én ott arra gondoltam, és akkor egyszer csak ezek így összeérnek, és van egy elképzelés, hogy hogy kezdjük ezt el. És az előkészítési folyamat alatt ez folyamatosan csiszolódik. Én hozok még valamilyen példát, vagy valamilyen ötletet ahhoz képest, hogy hol tartottunk az utolsó fázisba. A konkrét helyszín megtalálásakor még egy kicsit átformáljuk, hogy ú, jó volt az, amit kitaláltunk, de figyelj, ez itt nem működik. Mert hiába mondtuk azt egy asztalnál, hogy majd innen jön ki és oda megy át, vagy különböző átlátásokat, ahol meg szeretnénk teremteni, és az elméleti szinten azt jegyeztük le, hogy ő látja a konyhából, hogy bemegy, ezen a téren ez nem lehetséges. Tehát akkor vagy a jelenetet kell átforgatni, vagy ezt a formát kell változtatni, hogyha mi nem látunk oda, akkor lehet, hogy a kamerának kell oda menni, hogy oda lásson, így általánosságba véve. Tehát, hogy ez folyamatosan még tud változni, ez a forma. Egészen, most azt mondanám, az első forgatási napig, tehát mindenképp van egy konkrét ötlet, hogy ezt hogy fogjuk felvenni, mert arra technikailag is rá kell készülni, de az első forgatási nap, sőt azt mondanám, hogy az első három után van az, amikor ennek a stílusa kialakul és beáll. Addig még ez az elkezdett beszélgetési folyamat még tart. Ott egyeztetünk, ott köszön vissza, hogy az, amit mi kitaláltunk, az működik-e. Mert ha az első két napon valami nagyon döcög, ott még van időnk változtatni, ott még van időnk átgondolni, hogy akkor hogyan tovább. És nagyjából a harmadik napra áll ez be. Onnantól kezdve már ezekről a dolgokról már nem nagyon szoktunk beszélgetni, mert akkor már tudjuk, hogy mi az igazsága ennek. Már én sem megyek el pakvágányokon, és nem nézek értelmetlenül, hát ez miért nem jó? Mert alapvetően nagyon sok feldolgozási forma jó lehet, és nagyon sok beállítás, és nagyon sok kép jó lehet egy jelenetről, de ez valamilyen egységnek a része kell, hogy legyen, ami kialakul, 2-3 nap alatt be is áll, és akkor onnantól kezdve már át is adhatnánk egy másik stábnak, aki ezeknek a kottáknak az alapján ezt megcsinálja. Tehát azt mondanám, hogy a maga az út, meg a nagy munka, az ez a része.
Ugye megvan már a színházi előadás esetében a történet, a viszonyok, a szereplők között, de akkor egy összképet nézünk, hogyha nézők vagyunk. Tehát látunk egy sok szereplős drámát. Amikor film lesz belőle, akkor vannak választási lehetőségek. Kire fókuszál éppen a kamera? mennyit ül rajta, látunk-e valakit a háttérben, ki fér be még a képbe, miért fér be a képbe, tehát kinek fontos mondjuk a reakciója, miközben valaki beszél. Úgyhogy valahol ez egy kicsit fragmentáltabbá válik ilyen szempontból, tehát igen, olyan, mint egy kotta, de azért befolyásolod az én figyelmemet, mert hogy te döntöd el az operatőr, a rendezővel közösen, hogy én most kit választok. A színházban azt választok, akit én akarok. Ülök a negyedik sorban, és azt mondom, hogy már pedig én ezt a női szereplőt akarom figyelni ebben a jelenetben, még akkor is, ha nem ő beszél. És ez úgy érzem, hogy egy nagy felelősséggel jár, hogy hogy marad meg még mindig az egész, mert ugye a történet minden, ahogy mondtam, ugyanaz, miközben vannak ilyen döntések, és pozitív értelemben vett manipulálások.
Ez pontosan így történik. Talán azzal tudnám kiegészíteni, hogy ez a két nyelv közti különbséget fedi. Tehát van egy színházi formanyelv, és van egy filmes. Most igen, az, hogy a filmes változatban is lehetne olyan vizuális feldolgozás, hogy hasonlóan ilyen tablószerűen látjuk ezt az egészet, ami egy picit a Kálmán napnál jelen volt. Tág optikákban általában mindig mindenkit láttunk egyszer, és ott megmaradt egy picit ez az érzet, hogy akkor bárkit nézhet az ember opcionálisan, nem feltétlenül azt, aki éppen aktív szereplője a jelenetnek. Itt az Indiánban ez teljesen más. Nagyon fragmentált a szerkesztés, nagyon sok közelit tartalmaz, és valóban te egy változatot látsz, ami jelen esetben a rendezőnek a változata. Szerinte ez a legideálisabb útja ennek a történetmesélésnek, akció és reakció viszonylatába, hogy szerintem mi az a megélési folyamat, ami szerint legjobban értelmezhetően végig lehet ezen járni, mikor kit kell figyelni. Ez egy irányított figyelem, ez egy javaslat, hogy ennek ez az olvasata. Az, hogy melyik jobb vagy melyik rosszabb, azt így most nem tudom eldönteni. Ha más formában lett volna ez rögzítve, tehát akkor hasonlóan ilyen tágabb változatban, hogy az erősebb tudott volna lenni, azt most nem tudom eldönteni. Úgy éreztük, hogy így sokkal jobban lehet koncentrálni ezeket a tekinteteket, amelyek sokszor egymásra szegeződnek, sokkal jobban lehet irányítani ezeket az összefeszüléseket, amik a teremnek a különböző szögébe és irányába ülnek. Nem lehetett volna ilyen szinten hangsúlyozni ezeket a dolgokat, ezeket a dinamikákat vágási szempontból nem lehetett volna utómunkában kezelni, mert akkor az úgy megint egybe úgy van, ahogy van. Összességében én ezt egy jó döntésnek gondolom, hogy ez a film egy ilyen szerkesztett formátumú lett. Szerintem a sok közeli is nagyon jót tesz neki, sőt így visszatekintve azt mondanám, hogy még bátrabban lehettünk volna az arcukba, mert úgy érzem, hogy színészetileg nagyon is nagy munka van ebben, és nagyon hiteles ábrázolásokat látunk a színészek részéről, úgyhogy bátran itt abszolút érvényes az az örökérvényű mondás, hogy ha valami jól működik, valami hiteles, akkor bátran lehet még két lépést közelebb menni. Ha valami nem működik, akkor megyünk egyre távolabb, mert akkor hát, ha megúszuk és nem tűnik fel.
Beszélt Gálovics Zoltán arról, hogy ezt a helyszínt hogy találtátok meg. Valahol hasonlít a három film abból a szempontból egymásra, hogy egy zárt térben történnek 90%-ban a dolgok, mert mindenütt van azért kimozdulás onnan. Te jelen szoktál-e lenni, amikor mondjuk egy ilyen félig leépült házban kialakítod az otthonukat? Számít-e, hogy te mondjad, hogy ezt a teret nem tudjuk csak így használni, vagy hova tűnjenek el a szereplők, honnan jöjjenek be, mit bírok én még követni, mit érdemes követni, mit nem lehet ebben a térben. Tehát, hogy az, hogy mi az a helyszín, abba beleszólsz-e ilyen értelemben, hogy amit szeretnél, azt nem tudom megvalósítani, ha nem így alakítjuk ki.
Ez a része mindenképp egy közös munka, határozottan. A helyszínválasztás alapvetően történhetne nélkülem is, hogyha ideális körülményeket tekintenénk, és ezt átbeszélnénk egy látványtervezővel, lerajzolná, javaslatokat adna, hogy a könyv szerint, meg az elmondások szerint ez hogy kéne majd megépüljön, és akkor igazából majd, hogy nem díszlet átvételre kéne én menjek, mert hisz mindenki tudja, hogy mit szeretnénk, az úgy is készül. Viszont mivel ezek eredeti helyszínek, ezért meg kell azt keresni, azt az optimumot, amivel mi tudunk dolgozni, azt a minimális átjárást, átlátást, ami nekünk szükséges ahhoz, hogy ezeket a különböző kis csoportokat ki lehessen alakítani, és jó esetben ne feltétlenül mindig ugyanabba a térbe, ahogyan ez a színházi változatban történik. Tehát ott minden csak jelzésértékűen van jelen, és az ember úgy elképzel, hogy ja, most akkor mondjuk a konyhába ülnek, most a téli kertben, most pedig a hálószobába beszélgetnek, de ott minden egy helyen van. És akkor, hogy ez ne ugyanez legyen egy filmen, akkor nyilván megpróbáljuk, és főleg mivel ezek valós közegek, azért akkor megpróbáljuk a valós érzetet rakni. Hogyha valaki elvonul, akkor az egy sötét gardróbban van, akkor van egy középső tere a dolognak, az legyen egy ilyen nappali körüli asztal, de az összes többi leválasztott beszélgetést akkor megpróbáljuk valahova eltenni. Maga a kialakítása ezeknek a tereknek, meg ezeknek a koreográfiáknak, hogy akkor mi hol legyen, az is egy közös munka, van egy ilyen lejárása, egy ilyen térlejárás, ami jelen esetben majd, hogy nem egy üres térbe történt, az ott lévő, ott maradt régi bútorzattal, amit majd ott elképzeltünk, hogy akkor mit, hova pakolunk ki, és mit, hogy rendezünk be. Azok általában ilyen telefonos próba dolgok, fotóba, videóba, párral lesétáljuk. Kb. Végig megyünk a könyvön, hogy akkor kb. Itt lenne a középső rész, egyik irányba lehetne mondjuk a hálósz. Még akkor is, hogyha ezek nincsenek megmutatva a mi fejünkben, ez a lakás teljes mértékben fel van építve. Tudjuk, hogy milyen irányba van a hálószoba, tudjuk, hogy milyen irányba van a vendéghálószoba, tudjuk, hogy milyen irányba van az udvar, hova mennek ki cigizni. Tehát ezek megvannak még akkor is, hogyha nem látjuk. Csak hogy maga a topográfiája ennek a lakásnak hiteles legyen, és ne ellentmondásos irányokba induljanak el, mikor elméletileg ugyanoda mennek, akkor ezeket követni kell. Ennek van egy ilyen alaprajza, meg iránylogikája, amit utána végig kell tartani. És akkor elméleti szinten ezt leosztjuk, és utána berendezés szinten pedig ennek a logikának a mentén rendezzük be a dolgokat, mert ha azt találtuk, hogy itt a sorokba ülhetnének, akkor oda teszünk egy kanapét. De tudjuk, hogy valamelyik jelenetnél itt hárman is kell üljenek, na jó, akkor itt legyen még egy fotel, egy kis asztalkával, oké, el tudjuk képzelni, hogy ez egy ilyen dohányzó sarok. De az asztal körül ennyien kerüljenek, jó, hát akkor ott minimum ennyi szék legyen, és kb. Így lehet körbejárni. Egyik irányba is, másik irányba is, jó, ez is jó lesz, és így lépésről lépésre végig megyünk mindegyik teren, meg átlátva az egészet, hogy ezek a kibemozgások tudnak-e működni ebben a térben, és igen, sokszor van az, amikor egy picit át kell variálni, hogy oké, alapvetően azt szerettem volna, hogy itt legyenek, de erre itt nincs lehetőség, akkor ott lesznek. Csak nyilván ezt te nem fogod számon kérni, hogy miért nem ott vannak, mert elfogadod azt, amit mi adunk, de mindenképp meg kell találni az adott helyszínen a különböző lehetőségeket. És igen, ez egy közös, nagyon is egy közös munka, igen.
Hát ez pont úgy hangzik, amire azt szokták mondani a színházi emberek, hogy úgy működik egy előadás, mint egy partitúra. Egy kicsit ezek a filmjei Szabinak olyanok, mint hogyha be kéne tartani azt, hogy mikor lép be a következő hangszer, stb. Ehhez általában sokat szoktak próbálni a színészek, de akkor neked is a partitúrát ugyanúgy kell ismerned, mert szerintem nem improvizálgathatsz túl sokat a kamerával, mert hogy nagyon fontos, hogy ki, mikor, éppen mit csinál, és én mennyire vagyok közel hozzá, vagy mennyire stabil a kamera. Tehát, hogy ezek a dolgok a partitúra részei, akkor te is ugyanúgy gyakorolsz idézőjelben, hogy ezt már nagyon otthonosan belülről csináljad, már ott van a fejedben.
Megint csak azt emelném ki elsősorban, hogy ezek a filmek tényleg speciális helyzetben vannak onnantól, hogy én már láttam ezt egyszer megszületni, oké, hogy színházi formában, de ugyanazokat a szereplőket a saját mozgásukkal, a saját koreográfiájukkal egyszer már megszületett a dolog, és nem egy olyan nullából megteremtett, mint bármelyik más film esetében, amikor a kamera előtt születik meg először. Innentől kezdve már van egy előtudásom arról, hogy igen, amikor ahhoz a jelenethez érkezünk, hogy X szereplő hazaérkezik a vásárlásból, és leül a többiekhez, azáltal, hogy már felállt ennek a lakásnak a logikája, biztos, hogy nem az ablakon fog bejönni, hanem egyszer csak bejön az ajtón. Be fog menni valahova, ahol szerintünk a konyha van, mert leteszi a csört a hűtőbe, majd bejön a többiekhez, és le fog ülni egy bizonyos helyre, amit megegyeztünk. És akkor kb. Ezekből már elég konkrétan látszik, hogy én kb. Hol lehetek kamerával, én hogy tudom őt lekövetni, hogy lássuk, hogy ő leül, az már csak egy döntés, hogy milyen hosszú egységeket veszünk egybe. Ez amikor a maga természetességében hosszabbra tud nyúlni, meg a jelenetek is olyanok, hogy ezt nem lehet megállítani ott, amikor benne vannak, akkor kitaláljuk, hogy akkor meddig megyünk, és én A-ból B-be hogyan jutok el. És azt a részét viszont lepróbáljuk. Tehát annak van egy ilyen száraz próbának nevezett folyamata, amikor csak így lelépjük, hogy elférünk-e itt, ők elférnek, hol jönnek, előttem jön, mögöttem jön, hol kerüli meg az asztal, tehát úgymond olyan banális kérdések, amikre így lehet, hogy az ember nem is gondol, hogy ez fontos. Hát látom, bejött, leült, értem, de én hol megyek, te hol jössz, tengely irányok. Jobbra nézek, balra nézek, ő hol ül, itt ül. Ezeknek van egy minimális próbája, és utána a felvétel, ha mindenki megvan, és jelen esetben általában csak ezekre kellett várni, hogy mi technikailag ráálljunk ezekre a jelenetekre, mert színészek szempontjából, rendezés szempontjából, hol tartunk, hangulatba, karakter állapotokba hol tartunk, azon már rég túl vannak. Tehát, hogy ennél jobb próbája egy jelenetnek nem tud lenni, mint az, hogy előtte százszor már eljátszották színházi közegben. Úgyhogy erre soha nem kellett várni, ránk kellett mindig várni, hogy a kis technikai dolgainkkal meglegyünk.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bántó Csaba operatőrrel.
Alakult, de te végleg úgy maradtál. Nem figyeltem, bocs, mit is mondtál. Nem jut szóhoz a gondolat. Meg amúgy sem igazán érdekel. Megszúrom egy tűvel az új bedet. Átszivárog a vér a lombokon. Összekötöm fent a pontokat. Összeragasztom, ahol szétrepet. Hát a kirajzolódik, nem múlik el. Értem, de tényleg indulnom kell. Nincs időm megvárni most veled. Lehúzom, ami feletted lebeg. Lehúzom, ami feletted lebeg. Lehúzom, ami feletted lebeg. Az én városom tartja a mennyet is. Tartja a buklot lent, amíg lehet. Dél van az ablakra lehet. Az elhordja a törmelékeket. Nem tart ez már se lent, se fenn. A föld nálam marad az ég veled. A föld nálam marad az ég veled. A föld nálam marad az ég veled. A föld nálam marad az ég veled.
Ugye a Kálmán napban, amikor kimentek, akkor nagyon erős filmnyelvi váltás van, az egy egészen megemelt kép, eltér nagyon attól, amit addig láttunk. Most pedig ezt a kimenetelt, ezt úgy használjátok, hogy egyfajta keretet ad a filmnek, mert ezzel kezdődik és ezzel végződik, de az úgy tűnik, hogy letettük a kamerát, és lássuk, bejön valaki a kapun, illetve elmegy valaki egy taxival. Úgy gondolom, hogy annak, ahogy figyel a kamera ebben a két esetben, annak elég sok köze van az egész történethez. Tehát kijöttünk, és azt kérdeztünk egymást, hogy mit gondolsz az utolsó képről. Hogy maradt, elment, mindenféle kérdés születhet. Nekem abban a képben az volt, hogy bármi történik, az ember a lényének egy részét ott hagyja abban az otthonban. És nagyon fontosnak gondoltam, és akkor az elsőt ennek függvényében kezdtem értelmezni. Elmennék már innen, de szinte rutinosan egy kicsit vissza kell térni valahova, mert itt lezáratlan dolgok vannak, itt megbeszélendő dolgok vannak, szóval én egy egész filozófiát kerítettem hozzá, de egy érzelmi keretnek érzem. Az-e?
Azon gondolkozok, hogy honnan kezdjem ezt a dolgot, meg hogy mennyire menjek bele kulisszatitkokba, hogy mi volt az első szándék, mi van ebből rögzítve, és hogy a folyamat végén miért volt ez a döntés, hogy ezt látjuk. Vagy ne rántsuk le a lepret, és maradjunk ebbe, hogy ez így volt kitalálva, és ugyanezt gondoljuk, mint amit te megfejtettél.
Ez jó kérdés, de mivel nagyon szubjektív és sok mindenre gondolt az ember, szerintem nincs azzal semmi baj, hogy én elárultam az én értelmezésemet, és az se baj, ha még értelmezés lehetőséget mondasz, mert ez nem olyan, hogy szeggel a falba vertük, nem, mint egyetlen értelmezést.
Mindenképp egy valid értelmezés, amit te mondtál, és egyet is tudok érteni vele, és maga mint szándék a végtermékben nagyon hasonló. Maga mint formai megoldás, nekem nagyon tetszenek ezek, amikor úgy érezheti az ember, ha még nem is konkrétan, de picit ilyen tudatalatiba úgy érzi, hogy ja, hát akkor megnyitottuk, beleláttunk egy picit ebbe a történetbe, és lezártuk. És ilyen egyszerű, banális megoldással, hogy az első kocka és az utolsó kocka rimmel egymásra, és jelen esetben még tartalmi, meg cselekvési szempontból sem egy megerőszakolása a dolognak. Tehát úgy éreztem, hogy ez nem úgy született, hogy mi kitaláltuk, hogy ez így legyen, hanem maga természetességéből adódott, mert a történet adja magát, hogy ezek érkeznek, majd utána távoznak. Maga természetességében ez kialakult. A teljes igazság a forgatott anyaggal, meg az leges-legelső szándékkal, az viszont nem 100%-osan ez volt. De úgy érzem, hogy az alkotói folyamat az majdnem egész a bemutatóig tart, tehát hogy a vágási rész az mindenképp része a folyamatnak, és az, hogy ezek a döntések a vágási folyamatnál születtek meg, szerintem egyáltalán nem problémaként felhozható. Örvendek, hogy ott megszületett. Alapvetően még van egy jelenet az elején. Te sokkal in medias res kezdődik az egész. Így van egy bevezető érzeted. És utólag ugye rákerült ez a zene, és van egy ilyen felvezetője. Sokkal nyersebben, bum, nyílik az ajtó, és jön be ez az árpi figura, az épp asztalnál pihenő Tóth Orsi szereplőjének a táskájából kivesz pénzt, majd elmegy, és ő kapcsolja le a villanyt, mert Orsi marad, és elmennek vásárolni. Orsi feláll, kilép az ablakhoz, és látja ezt a fiú társaságot, akik nagy robajjal, nagy hangoskodással mennek el vásárolni. És akkor ott maradunk az ablakba, Orsi tekintetével, hosszan, és érkezik Pető Kata, és akkor innentől van használva a filmbe. Tehát, hogy konkrétan egy teljes intro jelenet, ami ennek az árpi karakternek már a jellemzőit hordozza magába, plusz a fiú társaságot már beexponálja, hogy ők itt vannak. Ez teljesen kimaradt ebből, és akkor ott vagyunk csak az ablaknál.
Nekem ez így jobban tetszik.
Nekem is jobban tetszik, csak ezért kérdeztem, hogy hagyjuk akkor ezt így szenten meg, hogy ezt így is akartuk, vagy akkor ez most így belefér, hogy ez is egy folyamat, és ez is alakul még az utolsó pillanatig is, de szerintem is jobb így.
Belefér és érdekes is, hogy milyen változata volt, számomra érdekes hallgatni. Én most nagyon meglepődtem a közönség találkozón, amikor mondtad, hogy ez utólag lett fekete-fehér. Én ugye nem értek a technikához, tehát én például ilyent nem veszek észre, hogy színes filmből lett fekete-fehér. Én azt hittem, hogy ez eleve így volt tervezve. Én valahol értem, mert hogy fokozatosan üresednek ki az emberek ezekben a történetekben, és egyre legkeserűbb és semmilyenebb az életük, és akkor az beszürkül. Úgyhogy én nem gondolom ezt rossz döntésnek, és így magyarázom. Tehát akkor te is elég beszédes elemnek gondolod, de téged valamilyen formában zavart-e utólag, hogy akkor nem tudom, ki tudja, mi mindenre figyeltél, és egyszer csak kiderül, hogy az fölösleges figyelem volt. Tehát elvesznek-e a munkádból idézőjelben ilyenkor?
Színesben volt ez tervezve. Próbáltunk egy olyan közeget összerakni, akár általánosságban látvány szinten, akár ruhák színében, akár színpalettában, háttér kellékek válogatásában, hogy ez szépen összeálljon, és színes filmként is tudjon működni. De a legvégén, megint csak a vágási folyamat végén, Szabolcs úgy érezte, akár hasonló érzetekkel, amit te megfogalmaztál, és ez így még nem hangzott el soha, vagy legalábbis én ezt még nem hallottam, de talán ez a legpontosabb megfogalmazás, amit te mondtál, hogy most már itt tartunk. Ennek a három filmegységének az ívének a végső kanyarulatába, igen, most már itt tartunk, hogy már ez is kiment belőle, és valószínű Szabolcs is úgy érezte, hogy már olyan érzelmi töltetű a dolog, hogy ez ilyen szinten még hozzáad egyet. Még jobban letisztítja, még jobban lenyomja, még nyersebb lesz ettől a dolog, még gyomrozóbb lesz az érzet, ami eleve az, de hogy még ez is kijön belőle, ez valószínű hozzáad. És akkor ez is még hasonló motiváló mondatok, hogy ez miért legyen fekete-fehér, elhangzott a részéről. Én nyilván az elején egy merényletnek éltem meg, hogy hát, hogy ez miért. Utólagosan pedig inkább csak az bosszantott, hogy ezt miért nem találtuk ki hamarabb. Mert abszolút egyetértettem, főleg ilyen tartalmi gondolatok irányából. Én is úgy érzem, hogy ez még hozzáad. Viszont technikai szempontból, ha ez a forgatás előtt eldől, akkor úgy érzem, hogy még bátrabbak lehetünk volna. Általában főleg világítási szempontból befolyásolja ezt a kérdéskört. Fekete-fehér sokkal több mindent elbír, sokkal keményebb világítást elbír, sokkal bátrabban durranhattak volna ott azok a lámpák. Színesben mindig az ember egy picit finomkodik, túllágyítgat dolgokat, mert hogy azzal ott óvatosabban kell bánni. Fekete-fehérre lehetett volna bátrabban, és így ez utólag okozott némi technikai nehézséget, hogy oda csavargassunk olyan fényerőt, ami eleve nem volt ott. És akkor sokszor, amikor esetlegesen, nem tudom, az olyan szeműeknek, akik ilyeneket is figyelnek, úgy érzik, hogy picit beragad, kicsit betapad, picit laposabb, ahhoz képest, hogy ez fekete-fehér, és hogy ez miért nem keményebb, vagy miért nem kontrasztosabb, vagy bármi. Ilyen jellegű érzet, ez ebből adódik, ebből a konverzióból adódik, hogy ami nincs ott, azt nem lehet oda tenni. És igazából talán csak ennyi zavart, hogy ez miért nem hamarabb történt, mert akkor egy még karakteresebb dolgot tudtunk volna prezentálni, és igen, egy csomó mindennel viszont nem kellett volna foglalkozni, mert bőven elég lett volna azzal játszani, hogy sötét vagy világos. Milyen ruha legyen, milyen függöny legyen, milyen kanapé legyen, sötét vagy világos. És azoknak a játékával lehetett volna játszani, nem pedig oliva, zöld függönyt szeretnénk. Teljesen mindegy, így már, hogy milyen függöny van ott.
Lévén, hogy ugye azt mondtam, hogy tartalmilag is beszédes ez a beszürkülés, akkor képi dolgokban is mesél. Valamire az volt az érzésem, hogy negyedik rész nem lehet. Beszéltetek-e negyedikről? Valamiért befejezetnek érzem ezt így. Más filmekben kérdéseket, amelyeket ez felvet, lehet taglalni, de valahogy ugyanezekkel az emberekkel, ugyanígy nem kívánok egy negyediket. Volt-e szó róla?
Nem ismerült fel, sőt, konkrétan elhangzott, hogy ez lezárt, ez a történet, ez a témakör ilyen formában. Szerintem sem alkotói részről, sem nézői részről nem igényel ez már többet, sőt, azt is mondanám, hogy akár alkotó részről ez már egy idő után majdhogy nem megterhelő, mert hogy nagyon tömény, akár ha csak a saját tapasztalatomat mondhatnám, Szegeden voltam velük egyszer egy ilyen színházi fesztivál-szerű dolgon, amikor egymás után játszották ezt a három darabot. Hát most azt mondanám, hogy oké, menjenek az emberek és nézzék meg ezeket, de őszintén nem kívánom senkinek, hogy ezt a hármat ilyen töményen egymás után megnézni, tehát szívszaggató volt. A végén már nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal, mert tényleg nagyon-nagyon tömény. Időd nincs feldolgozni, hogy mi van, és olyan szempontból a hármat egymás után rakva mutatta meg igazán azokat a lépcsőket, ahogy ezek haladnak előre. Most azt mondtam volna, hogy haladnak felfele, de alapvetően ahogy ezek haladnak lefele. És mondom, egymás után nézve ezeket nagyon nehéz volt szembesülni azzal, hogy ez így van, és ugye valamilyen szinten ez a valóságot leköveti, tehát ami akár a alkotói körben megélt hétköznapokról is beszélünk, és ennek az ismerettségében még szörnyűbb volt ezt így befogadni. Egy távolságból rátekintve pedig ezekre a dolgokra úgy érzem, hogy nagyon erős és nagyon hiteles alkotások, úgyhogy semmiképp sem mondanám azt, hogy kár volt őket megcsinálni, sőt, ellenkezőleg. Úgy érzem, hogy minden energia, ami ezekbe be volt csatornázva, és minden nehézség, amit át kellett lépni annak érdekében, hogy ezek megtörténjenek, úgy érzem, hogy érdemes volt, és visszatekintve ezekre 5-10 év múlva, vagy akár 20 év múlva, úgy érzem, hogy ugyanúgy egy valid hármas egység fog ott lenni, akár annak a generációnak, vagy a következőnek, vagy az azt követőnek, mert általánosan fogalmazza meg ezeket a dolgokat, és nem tudom, Dél-Amerikától Koreáig ugyanúgy tudnak működni. Mindenképp örvendek, hogy ezek elkészültek, és örvendek, hogy részese voltam.
Bántó Csaba operatőrrel beszélgettünk Hajdu Szabolcs 1% Indián című trilógia záró nagyjátékfilmjéről, amely szeptember 5-től látható a romániai mozikban. Az első kolozsvári vetítés pénteken délután 6 órától lesz a Művészmoziban. Körülbelül egy hónapja ugyancsak Bántó Csabával beszélgettünk Svehtye Mihály Sűnvadászat című második nagyjátékfilmjéről is. Akkor éppen annak volt az itteni mozi premierje. Bántó Csaba szerintem leginkább Hajdu Szabolccsal és az ő színész csapatával szokott össze. De éppen a Sűnvadászat bizonyítja, hogy bármilyen filmnyelvet, bármilyen történetet könnyen magáévá tesz. Örülök a sikereinek, remélem a nehéz idők ellenére kitartanak mellette a rendezők. Mára megköszönöm a figyelmet, Gergely Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.
A boldogságtól mindig könnyen. Leszem úrú vagyok, akkor megneveltek. Bocsánatot kérni jöttem tőle. Nem verekedni akarok veletek. Bocs, hogy mindig az bántom, akit szeretek. Bocs, hogy sokat pofázom helyettetek. Bocs, hogy eltakarom a napot néha felettetek. Kiért, hogy ne féljek, mert rettegni fogok. Zokogni kezdek, ha nem síratok, hanem léphetek a fűre. Táncolok, tartsátok távol tőlem a friss bázsitot. Bocs, hogy kicsit elkéstem, már réges-régi fagyok. Bocs, hogy nem hagytam meg az utolsó falatot. Bocs, hogy túl ritkán kértem tőled bocsánatot. Nem keresem az értelmét többé. Történt, ami megtörtént. Nem haragudhatok rád örökké.
kísértett innentől nincs. Én megbocsájtom azt, hogy egyszer minden véget ér. Megvárjuk egymást a legvégén.